Ítélet 8 hónap felfüggesztette egy gimnazista srácnak a 23-ai zavargások kapcsán. Beágyaznak, 9000 kórházi ágy szűnik meg jövőre az egészségügyi minisztérium tervei szerint. Ítélet, idő, víz és hó mindenütt, kemény tél van a félkontinensen, és temérdek víz a másik felén. Nápolyt látni és meghalni, katonákat vett be az olasz hadsereg a maffia háború megfékezésére. Jó estét kívánok! Leesett az idei első hó Magyarországon. Délután 4 körül kezdődött az intenzív havazás Miskolcon és környékén, és a Borsod megyei utakon pár órára meg is maradt a hó. A meteorológiai szolgálat már reggel jelezte, hogy kelet felől érkező hófelhőket észleltek. Azt, hogy valóban beköszöntötte az idei tél, és hogy várható-e további havazás országszerte, arról a híradónk végén az időjárás jelentésben Jenki Szilvia majd beszámol önöknek. Most nézzük a legfontosabbakat. Nem jogerősen 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy fiatalember, aki részt vett az október 23-ai budapesti zavargásokban, és kövekkel dobálta meg a rendőröket. Ügyvédje még nem döntött, hogy fellebbeznek-e. Egy 18 éves gimnazista pesti srác volt az első a 23-ai rendzavarásokért előállítottak közül. Gyorsított eljárással ítélt el a bíróság.
Az általa eldobott kövek közvetlenül a rendőrök közelében repültek el.
A vád ezért kért börtönbüntetést a fiatal férfi ellen. Két rendőr is úgy vallott, hogy a gimnazista fiút látta köveket dobálni. A szembesítésen azt mondták, hogy a fiatalember az Erzsébet hídi rendbontásban vett részt, a későbbi tévéfelvételeken pedig azt látták a rendőrök, hogy barikádot épít a hídon. A 18 éves fiatalember elismerte, hogy kétszer dobott ökölnagyságú követ a rendőrök felé. A bíróság ezért első fokon bűnösnek találta a férfit.
Egy rendőri felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntettében. Ezért őt a bíróság 8 hónapi börtönbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggeszti.
A bíró azzal is indokolta a szigorú ítéletet, hogy a döntésnek az általános megelőzést is szolgálnia kell. Az utóbbi időben ugyanis, mondta a bíró, elszaporodtak az erőszakos utcai cselekmények. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, a vádott ügyvédje pedig 3 napos gondolkodási időt kért, hogy eldöntsék, fellebbeznek-e az ítélet ellen vagy sem.
A Fidesz és az MSZP és a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz fordult, hogy a titokgazda hozza nyilvánosságra a keddi zárt bizottsági üléseken elhangzott, 80 évre titkosított az október 23-ai zavargásokkal kapcsolatos információkat. Az ellenzék a teljes anyagot kéri, a szocialisták pedig csak bizonyos részeket mentesítenének a minősítés alól. A Nemzetbiztonsági Hivatal nem sokkal adásunk előtt közölte, hogy 2 dokumentum titkosítását a késő esti órákra feloldják.
Tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait, és köszöntöm a Nemzetbiztonsági Hivatal műveleti tisztjeit, amennyiben itt vannak.
Demeter Ervin a szokatlan köszöntő után arra kérte a titkosszolgálat esetleg jelenlévő műveleti tisztjeit, hogy kérdéseikkel ne manipulálják a sajtótájékoztatót. A fideszes politikus csak ezután kezdett beszélni a rendészeti, a Nemzetbiztonsági és az Emberi Jogi Bizottság keddi üléséről.
Rendőrség figyelmeztette a Fidesz nagygyűlés szervezőit.
Demeter Ervin szerint a kancellária miniszter nevetségessé vált a bizottságok előtt, ezért titkosította az ott elhangzott információkat. Demeter Ervin ezért nem csak azt kezdeményezte, hogy a 80 évre zárolt iratokat hozzák nyilvánosságra.
Lehallgattak fideszes országgyűlési képviselőket, nekünk semmi titkolnivalónk nincs, azt kérjük és azt követeljük, ismétlem, hogy minden Fidesz képviselő lehallgatott telefonbeszélgetését hozzák nyilvánosságra.
A bizottsági ülésen elhangzott, de titkosított információk nyilvánosságáról beszélt Vadai Ágnes is. A szocialista képviselő azt mondta, mindenkinek tudnia kell, hogy szervezet, tudatos rendbontás történt október 23-án, ezért az MSZP is azt szeretné, hogy azokat a jegyzőkönyveket, amelyek nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, hozzák nyilvánosságra. Szerinte így lehet majd bizonyítani, hogy hová vezetnek a szálak.
Megdőltek a Fidesz vágyai, lelepleződött a Fidesz. Szembesülni kell azokkal a bizonyítékokkal, amelyek alapján megcáfolhatatlanul kijelenthető, a Fidesz tudatos politikai provokációval lejárató kampányt folytat a rendőrség és a köztársaság kormánya ellen.
A Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársai reggel óta dolgoznak azon, hogy a zárt ülési jegyzőkönyvei közül melyiket hozhatják nyilvánosságra. A titkosszolgálatok szóvivője a Híradónak azt mondta, nagyon valószínű, hogy 24 órán belül két dokumentumot mentesítenek a minősítés alól. Hogy a titkosított iratok közül melyik kettőt, azt Vajda Péter nem mondta meg, de jelezte, az iratok a legfontosabb kérdésekre adhatják meg a választ.
Azt mondják, szándékosan húzták a rendőröket a rendbontók az Astoria felé, legalábbis ez derült ki az október 23-án történtekkel foglalkozó bizottsági ülés anyagaiból, amiből részleteket majd az estében látnak 22 órakor. Az utcai politizálás, megkülönböztetés nélküli elítélése és a politikai oldalak megbélyegzése ellen tartott békedemonstrációt a Védegylet. A tiltakozók az október 23-ai utcai összecsapások helyszíneit keresték fel. Szombatra, az 1956-os forradalom bukásának 50. évfordulója alkalmából mintegy 30 szervezet és magánember jelezte, hogy demonstrálni kíván. A rendőrség ezeket tudomásul vette. Fél év alatt legalább 9000 kórházi ágyat szüntetne meg az egészségügyi minisztérium. Lapinformációk szerint vidéken körülbelül 20, Budapesten pedig legalább 3 kórház jövőre már csak a tartós ápolásra szoruló betegeket fogadná. A szaktárca ugyanakkor azt közölte, konkrét számok és tervek még nincsenek, ám az ellátórendszer jelentősen átalakul. Mindenhol kisebbek lesznek például a belgyógyászatok, a gyermekgyógyászatok, de a változások érinthetik a sebészeteket és a traumatológiákat is.
Itt mindenki kedves, itt mindenki mosolyog.
A betegek elégedettek a fővárosi Szent Ferenc kórházzal, ami 105 ágyával viszonylag kis kórháznak számít. Lapinformációk szerint ez az egyik olyan fővárosi intézmény, amelyet átalakítanának, vagyis elsősorban ápolási feladatokkal látnák el.
De ebben nincsen benne a kórházunk, de a mellékletek üresek.
Tahi Ádám főorvos nem hallott a tervekről. Azt mondja, most jutott hozzá a minisztérium előterjesztéséhez, ami konkrétumokat nem tartalmaz. Véleménye szerint azonban nagy hiba lenne, ha átszerveznék a legalább 40 ezer beteget ellátó intézményt.
Nem szabad csak rehabilitációval foglalkozni, szóval mindenképpen kell aktív betegellátásban szerzett tapasztalat az orvosoknak.
Magyarországon, ahogy a térképen is látják, 163 kórház van. A minisztérium szerint aránytalan a fekvő betegellátás, túl sok az aktív ágy, 4 ágyból 1 mindig üres. Ezért a jelenlegi 60 ezer gyógyításra használt kórházi ágy helyett jövőre már csak 43 ezernek a fenntartását vállalnák. Ugyanakkor a 20 ezer ápolásra használt ágyak számát 7,5 ezerrel növelnék meg.
De még dolgoznak, tehát nagyon sok változat készült el.
A minisztérium semmi részletet nem árult el. Csupán annyit, lesznek úgynevezett súlyponti kórházak, amelyek a hét minden napján 24 órában ellátják a sürgős eseteket. Lesznek olyanok is, ahol az aktív ágyakon túl ápolási osztályok is működnek majd. Helyenként viszont csak a krónikus rehabilitációs ellátásra specializálódnak.
Még mindig szakértői anyagok szintjén tartunk, nem született végleges döntés itt házon belül sem a végleges kórház struktúráról. Ez egy nagyon nagy munka.
Isten áldja viszontlátásra!
A legdrasztikusabb ágycsökkentésre a belgyógyászatoknak, a szemészeteknek, a sebészeteknek és a gyermekgyógyászatoknak kell felkészülniük. A szolnoki MÁV kórház átalakítását már 2003-ban elkezdték.
A krónikus ellátás és azon belül a rehabilitációnak az ágylétszámát, illetve a rehabilitációs ellátásnak a szakmai minőségét azt emeljük, és ezt egy intézetbe koncentráljuk.
Az átszervezéseket egyébként a regionális egészségügyi tanácsok végeznék. Nekik kell helyi szinten az önkormányzatokkal vagy egyéb tulajdonosokkal megegyezniük. Ha ez nem sikerül, akkor majd a kormány dönt.
Tragikusnak nevezik a szakemberek, hogy a nők mennyire érdektelenek a méhnyakrák szűréssel szemben. Már nyereményeket is felajánlanak. Autót és lakberendezési utalványokat nyerhetnek azok, akik még ebben a hónapban elmennek a vizsgálatra. A méhnyakrák az egyetlen olyan rákos betegség, amelynek már a kialakulás előtt egyértelmű jelei vannak. Ezért korai stádiumban 100%-osan gyógyítható.
finom kis kefével levesszük a tenetet, ami abszolút fájdalommentes.
Kicsit kellemetlen ugyan, de 10 percig se tart egy ményakszűrés. Ezt minden 18 év feletti nőnek évente egyszer, vagy legalább 3 évente meg kellene csináltatnia. A magyar nők egyharmada azonban évtizedekig halogatja a vizsgálatot.
Az idősebbek amiatt, hogy azt hiszik, hogyha már nincs házas élet, akkor nincs veszélye, és nem jöhet elő a ményakrák, a fiatalok pedig a tapasztalatlanságok miatt.
Magyarországon évente több mint 500 nő hal meg ményakrákban. Az orvosok szerint ennek 90%-át meg lehetne előzni.
Ményakrák egy nagyon jól szűrhető betegség, sőt olyan szerencsénk van, hogy a rákot megelőző állapot is felismerhető, és annak a kezelésével magának a ráknak a kialakulása is megelőzhető.
A szakemberek most elsősorban nem a riasztó adatokkal, hanem nyereményekkel akarják ösztönözni a nőket a megelőzésre. Lakberendezési utalványokat, sőt egy autót is kisorsolnak azok között, akik november 25-éig elmennek ményakszűrésre.
Napot kívánok, megszólíthatom. Szeretném ennek átadni.
Szegeden egy-egy szál liliommal vonultak utcára a program támogatói, így hívták fel az arra járó nők figyelmét a megelőzésre.
Tél és víz, télvíz előtt, és nézzük, mi jön még a híradóban. Meleg étel, forró ital, hideg napok, már 5 hajléktalan meghalt az éjszakai fagyok miatt. 100 milli, egy cseppel sem szabad több folyadékot bevinni a reptéri tranzitba, Ferihegy és Keményit. Több mint 100 éve nem volt ilyen kiállítás, Van Gogh a 100 éves szép művészeti múzeumban. Sztrájkba lépnek a BKV dolgozói, ha a főpolgármester a megkérdezések nélkül dönt a társaság átalakításáról. A cég legnagyobb érdekképviselete 8 napos határidőt adott Demszky Gábornak, ha addig nem ül le velük tárgyalni, akkor december elején 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak. A BKV történetében egyébként először fordulhat elő, hogy a dolgozók nem a bérek, hanem a társaság jövője miatt szüntetik be a munkát.
2 éven belül már 3-szor van sztrájk hangulat a BKV-nál. Ezúttal azonban nem a bérek, hanem a tervezett átalakítások miatt.
Nem kaptunk semmiféle választ.
A legnagyobb érdekképviselet elnöke itt azokat a leveleket mutatja, amelyeket az elmúlt 3 hónapban küldtek a főpolgármesternek. A legutolsóban azt írják, hogy megrendült a bizalmuk Demszky Gáborban, amiért a megkérdezésük nélkül akarja átalakítani a BKV-t. Elegük lett abból is, hogy a tervezett változtatásokról csak a sajtóból értesülnek.
A szakszervezet azzal a jogával él, amit a legvégső eszközként elővesz, sztrájkot fogunk előkészíteni.
Napközben kerestük a főpolgármestert is, de nem akart nyilatkozni. Demszky Gábor még reggel a Napkeltében erősítette meg, hogy a BKV vezetését leváltják.
Menedzsmenten változtatni fogunk, ez pedig nem bázós demokrácia, tehát ez nem a BKV szakszervezetei meg dolgozói döntik el, hogy kivezeti a BKV-t, hanem a tulajdonos.
Az érdekképviseletek viszont azt mondják, ők nem dönteni, hanem egyszerűen csak tárgyalni akarnak. Vagyis, hogy a tulajdonos ne döntsön róluk a megkérdezésük nélkül. Ehhez pedig így mondják, joguk van.
A szakszervezetek 8 napig várnak. Ha ez alatt nem kapnak választ, megalakítják a sztrájkbizottságot. Ha pedig a főpolgármester ezután sem ül le velük tárgyalni, akkor várhatóan december elején 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak. A híradót Csutorás Róbert tudósította.
Már 5 hajléktalan meghalt az éjszakai hidegek miatt, a fővárosban közben elindult a krízisautó és működik a mozgó orvosi szolgálat. Az országban több helyen pedig ételt, melegitalt, ruhákat és takarókat osztanak.
Sipos László 10 éve él az utcán. Azt mondja, november elején a legfontosabb a meleg ruhák és a paplanok begyűjtése.
Ruházkodok, az első, ha nem, akkor vagy a Vöröskereszt, vagy a ferencesektől kérek ruhát.
Miskolcon 900 hajléktalan él. A Vöröskereszt központjában azonban 230-an férnek el. A többiek csak plédeket és meleg teát kaphatnak.
Zöld borsólevest osztunk, meleg teát, zsemlét és gyümölcsök kultúrban.
Ez már a mai menü Budapesten. A Blaha Lujza téren naponta több százan állnak sorban ebédért.
Vissza nem szoktunk vinni sem.
Sokan hetente többször esznek itt, ingyen.
Normális kaját adnak. Rendes, normális kaját adnak. Rendes éttermi kaját adnak.
Az utóbbi napokban a hideg miatt azonban ez is kevés.
Most október óta osztunk minden hétköznapon. Naponta 300 adag ételt hozunk. A napokban döntögetjük a rekordokat.
A fővárosban több ezer hajléktalan él. Sokan nem akarnak menedékhelyre menni. Őket például a máltai szeretett szolgálat orvosai látják el.
Az utcai szociális munkásoknak meghosszabbítottuk a munkaidejét, és egész éjszaka kint vannak, és próbálnak segítséget nyújtani a bajban lévőknek. Mozgóorvosi rendelünk ugyanezt a programot teszi.
40-45 ember az, akit el szoktunk látni egy nap.
Van, akit az utcán tudnak kezelni, de akad olyan is, akit be kell vinni a központba. Itt van a hajléktalanoknak orvosi rendelő is.
Van majd problémám, akkor nem kell elmenni a kórházba.
Ha pedig a hőmérséklet fagypont alá süllyed, akkor a máltai szeretett szolgálat és a többi civil szervezet is kinyitja az összes éjjeli menedékhelyet.
Több európai országban is ítéletidő tombol, a nagy esőzéseket áradások követték. Törökországban 32-en haltak meg. Hollandiában tűzoltók és katonák próbálnak kimenteni a víz fogságából 100 lovat. Az első őszi nagyvihar itt is áradásokat okozott, és északon közben már komoly tél van.
Ezt a lovat már sikerült megmenteni. A Ménes többi tagja viszont kétségbejtő helyzetben vár a segítségre. Hollandiában egészen rendkívüli módon 100 ló rekedt a víz fogságában. Ahogy az áradat elöntötte a mezőket, a lovakat elvágta a külvilágtól, így ezen a kis szigeten húzzák meg magukat. Már egy napja próbálkozunk, nagyon nehéz dolgunk van, valószínűleg éjszakában nyúlik a mentés, mondja a helyi polgármester. Törökországban az ország legszegényebb délkeleti részén fél évszázada nem pusztított akkora ár, mint most. Az utcákon kerékmagasságban hömpölygött a víz. A házakat sem kímélte, sok embert ki kellett telepíteni. Helyenként valóságos sártenger keletkezett. A Spanyolországhoz tartozó Tenerife-n is szakad az eső. A csatornák sem győzik elnyelni a lezúduló áradatot, ezért az utcákon néhol térdig ér a víz. Közben Finnországban beköszöntött a tél. A hirtelen leszakadt hó valósággal megbénította az életet, rengeteg fa tört ketté. Az utakon sok volt a baleset, néhol órákig kellett vesztegelniük az autósoknak.
Bocsánatot kért John Kerry szenátor egy rosszul elsült tréfáért. A volt demokrata elnök előtt egy kampánygyűlésen arra figyelmeztette a kaliforniai egyetemistákat. Igyekezzenek jól tanulni, mert ha megbuknak, könnyen Irakban találhatják magukat. A Fehérház botrányosnak nevezte, hogy az időközi kongresszusi választások idején Kerry a katonasággal ijeszgeti a fiatalokat. A demokrata politikus erre elnézést kért a katonáktól, de kijelentette, Bush elnöknek ugyanezt kellene tennie, de nem egy rossz viccért, hanem egy elhibázott háborúért. A nápolyi vezetés a hadsereg bevetését kért az olasz kormánytól a helyi maffia családok közötti háború miatt. Csak a legutóbbi 48 órában 7 embert öltek meg a dél-olasz nagyvárosban.
Nápolyban kitört a maffia háború. Mindennaposak a lövöldözések. Ebben az utcában két férfit lőttek agyon. Egy csendőr mutatja a falon a golyók nyomát. És az éjszakák sem nyugodtak. Az egyik bűnöző család két tagjával a rendőrség épület előtt végeztek a bérgyilkosok géppisztollyal. A környéken azonban mindenki azt állítja, semmit sem látott, semmit sem hallott. A harmadik legnagyobb olasz városban a helyi hatóságok tehetetlenek. Most ugyanúgy kell harcolnunk a szervezett bűnözéssel, mint a 70-es években a terrorizmussal. De ehhez fel kell ráznunk a lakosságot, ne féljenek az alvilágtól, mondja Nápoly polgármestere. A város szegény negyedeiben régóta a helyi maffia, a Camorra kezében van a hatalom. A különböző családok most azonban a drogkereskedelem hasznáért hívnak háborút. Az éveleje óta 50 bűnöző halt meg a leszámolásokban. Többé nem számít tabunak, hogy a hadsereget is bevessük Nápolyban. Jó 10 éve 150 ezer katonát küldtünk Szicíliába az ottani maffia ellen, magyaráz az olasz igazságügyminiszter. A kormányfő közben a déli nagyvárosba utazott, és a katolikus egyház segítségét is kérte ahhoz, hogy az emberek szembeszállhassanak a bűnözőkkel. Romano Prodi azonban egyelőre indokolatlannak nevezte, hogy rendkívüli állapotot vezessenek be Nápolyban.
Növekszik a szigor jövő héttől a magyar reptereken is. Az unió rendelete értelmében ezentúl összesen legfeljebb 1 deciliternyi folyadékot vihetnek az utasok kézipoggyászokban a fedélzetre. Az intézkedés célja, hogy kiszűrjék a veszélyes folyadékokat, esetleg a folyékony robbanószereket, mielőtt azok a gépekre jutnának. Feladott poggyászban továbbra is lehet folyadékot szállítani. A szigorítások miatt az utasok ellenőrzése az eddiginél tovább tart, majd nyilván ezért hétfőtől torlódásokra kell számítani Ferihegyen is.
1 deci, nem több. Ezentúl összesen ennyi folyadékot lehet a repülő fedélzetére vinni, és az sem mindegy, hogy hogyan.
Azt látni, hogy ez visszazárható. Azt lehet látni, hogy ezeknek a mennyisége egyenként nem haladja meg a 100 millilitert.
Ilyen zacskóba kell tenni azokat a tartályokat, amelyekben a folyadékok vannak. Az első hónapokban a reptér ingyen adja a tasakokat, később viszont meg kell venni azokat. Aki nem tartja be a szabályokat, attól elkobozzák az 1 decinél több folyadékot, és megsemmisítik azt.
Ha a kézipoggyász ellenőrzésnél derül ez ki, akkor bizony el kell vennünk. Ezért én azt szeretném javasolni, hogy ne ott derüljön ki. Tehát lehetőleg csomagoljon már otthon úgy, hogy a föladandó bőröngyébe kerülnek ezek a folyadékok.
Külön ki kell venni a kézipoggyászból a laptopokat és minden más elektronikus eszközt is, hogy egyenként átvilágítsák azokat. De külön ellenőrzik a zakókat és a kabátokat is. Ha megvolt az átvizsgálás, a tranzitban ugyanúgy lehet vásárolni, mint eddig. Csak az a fontos, hogy a boltban vett, lezárt üveget ne nyissák ki az utasok. Átszálláskor tovább vihető az előző tranzitban vásárolt ital, de csak akkor, ha annak is sértetlen a gyári csomagolása.
Repülőszimulátort kapott a Malév. A légitársaság korlátlan ideig bérli a Full Flight névre hallgató szerkezetet, amely felépítésében teljesen megegyezik egy valódi Boeing 737-es pilóta fülkéjével. A cég vezérigazgatója szerint a szimulátor még profithoz is juttathatja őket, mert bérbeadható.
Így néz ki a Boeing 737-es szimulátor működés közben kívülről. És így néz ki a fülke, ahol különféle helyzetekben biztonsággal próbálhatják ki magukat a pilóták.
Jelenleg Frankfurtban vagyunk, nem tudom mennyire látszik, itt havazik Frankfurtban, tehát ezen túlmenően villámlást, esőt, jeges pályát, havas pályát és az összes vészhelyzetet be tudjuk állítani. Most éppen besötétedett Frankfurtban.
A szimulátor kabinja teljesen megegyezik az igazi Boeing 737-es pilóta fülkéjével. Aki benne ül, úgy érzi, mintha tényleg repülne. 500. Én most éppen a parancsnoki ülésben ülök. Ez a 8 tonnás szimulátor gyakorlatilag minden élethelyzetet képes modellezni, úgymond. Be tudjuk állítani, hogy mennyi üzemanyag van a tartályban, hány utas szállítunk, napszakokat, időjárási viszonyokat, egy szóval mindent. A Malév pilótái eddig külföldre mentek gyakorolni. A légitársaság évente 10-15 típus tanfolyamot tart. Ezen kívül a pilótákat 4 havonta emlékeztető tréningre küldik, melynek végén vizsgát kell tenniük.
Hatalmas előnye a szimulátornak, tehát gyakorlatilag ingyen van a Malév számára, ugyanakkor profitot termel, hiszen a fennmaradó időben, amit saját képzésünkre nem használjuk, ki tudjuk adni, és hát a pilótáink az eddigieknél is gyakorlottabbak, jobban képzettek tudnak lenni.
A szimulátoron nem csak a már képzett pilóták gyakorolhatnak, hanem azon oktatják a pilóta jelölteket is, akik vizsgájukat is itt teszik majd le.
A háborúkban elesett magyar és külföldi katonák emlékére gyújtottak gyertyát a Hadtörténeti Intézet díszudvarán halottak napja alkalmából. A hadsereg ezen a napon emlékezik meg azokról a katonákról is, akik az 56-os forradalom leverése utáni leszámolásokban haltak meg. Vincent van Gogh alkotásaiból nyílik kiállítás decemberben a Budapesti Szépművészeti Múzeumban, ahol bemutatták a tárlatra elsőként megérkezett képet. Az 1888-ban festett alkotást péntektől a nagy közönség is megtekinteti a centenáriumát ünneplő intézményben.
Washingtonból érkezett a Szépművészeti Múzeum Van Gogh kiállításának első festménye. A 4,5 milliárd forintra biztosított Provenci Farmház című alkotást holnaptól már a közönség is szemügyre veheti. Hamarosan további festmények, grafikák érkeznek a világ több mint 40 gyűjteményéből. A múzeum ezzel a 150 képet bemutató tárlattal ünnepli 100. születésnapját.
Hasonló nagyságú, volumenű bongókiáltás nem csak Magyarországon nem volt még, hanem a térségünkben sem. Hozzá hasonlított utoljára 1903-ban Bécsben volt. Éppen ezért például a mostani kiállításnak a kampányával elmegyünk Bécsbe is. Ma, aki a Ringen mától sétál, Van Gogh in Budapesten, mint Budapest vagy Van Gogh Budapesten plakátokkal találkozhat.
A kiállított képek biztosításának összege meghaladja a 150 milliárd forintot. A főigazgató abban bízik, hogy sikerül megdönteni a Munkácsi kiállítás 350 ezres látogatói számát.
A hágai, drentei, etteni időszaktól a sorsdöntő Nünenin keresztül a franciaországi évekig rajzokkal, sokszorosított grafikákkal és nagy főművekkel mutatjuk be Van Goghot.
A tárlaton Vincent Van Gogh első éveit meghatározó alkotók, köztük Rembrandt, Delacroix egy-egy jelentős művét is bemutatják. A nagy érdeklődés ellenére várhatóan nem kell majd sorban állni, mert a belépőket elővételben olcsóbban vásárolhatják meg az érdeklődők, akár az interneten is.
Kihirdették a 19. Emerton díjasok névsorát a művészetek palotájában. A Magyar Rádió 1986 óta adományozza a magyar könnyűzenei élet jelentős elismerésének számító díjat. Idén 11 kategóriában hirdettek győztest.
A legszakmaibb szakmai elismerés. Így emlegetik a zenész társadalomban a 19. alkalommal kihirdetett Emerton díjat, a Magyar Rádió könnyűzenei kitüntetését. A 2005-ös teljesítmények alapján a legjobb együttes a Háború zenekar, jazz kategóriában pedig a Fúzió Grupnek. Az év énekese pedig a TNT zenekar egykori frontembere, Dobrádi Ákos.
Én azt gondolom, nem vagyok énekes, tehát nem a kimondott énekes vagyok, hanem én egy előadó vagyok, aki érzelmeket, egyszerű emberi érzéseket és gondolatokat közvetít.
Az év musical énekese címet Berecki Zoltánnak, a Budapesti Operett Színház művészének ítélték oda. Az év hangszeres szólistája Ferenci György, az év folk együttese a Fonó zenekar. Éppen csak bemutatkozhatott tavaly Bartók Eszter, akit idén az év felfedezettjének választottak.
Én írom a saját dalaimat, tehát a lemezem egy szerzői lemez, így az egész nagyon sokat ad nekem, tehát ettől vagyok az, aki, hogy ezt csinálhatom.
Életművéért az idén Bol Balajos karmester, zenei szerkesztő, az elismerés alapítója kap Emerton díjat.
Az akkori kormány nem nagyon foglalkozott a könnyű műfajjal, mert ezt szinte ellenségnek tekintette. És akkor ugye annyi munkabefektetést, amit a szerzők és előadók ebbe beletettek, kötelességemnek éreztem, hogy valami olyat alkossak, amivel hát díjazni tudjuk őket.
Az évad legjobb zeneszerzőjének Jamie Winchestert, az év szövegírójának pedig Valla Attilát szavazta meg a szakmai zsűri. A legjobb hangmérnöknek járó elismerésben Kuklis Béla részesül.
A hírek után nézzünk bele az esti háttér kínálatba. A program tehát este, belpolitika, panoráma, külpolitika és kultúrház. Kezdjük az estével 10 órakor a műsorvezető Rábai Balázs. Szervusz Balázs! A Nemzetbiztonsági Hivatal, ugye ezt én mondtam itt a híradóban, nem sokkal adásunk előtt közölte, hogy a két dokumentum október 23-ai lehallgatásokról van szó, titkosítását a késő esti órákra feloldják. Ez a késő este érint benneteket?
Reméljük, hogy igen, és ha feloldják az államtitkot, akkor talán el tudjuk azt mondani, hogy sikerül-e ezzel azt bizonyítani, hogy a tüntetők szándékosan húzták magukra a rendőröket a Fidesz nagygyűlés felé, ahogy azt a kormány oldal állítja. Este megtudhatják a részleteket Szilvási György kancellária minisztertől, és itt lesz Simicskó István, a Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes elnöke is. És még egy téma, váratlan keménységgel érkezik a tél. Eddig 5-en fagytak meg, mert nincs elég menedékhely a hajléktalan szállókon. Mi lesz, ha még hidegebb lesz? Válaszok és részletek este 10-kor.
Rábai Balázs, köszönjük. Ezt követően pedig panoráma, Nika György.
Köszöntöm a kedves nézőket, ma a kameránkkal mondjuk így körbelőjük a Közel-Keletet. Először Ciprus esetleges újraegyesítéséről látnak riportot, benne interjú a külügyminiszterrel. Aztán Szudánba megyünk, ahol nagyon régóta polgárháború van, és bemutatunk önöknek egy magyar orvosnőt, aki csaknem 40 éve gyógyított éhezőket, nyomorékokat, leprásokat. Végül pedig egy olyan arab szultanátusba látogatunk, ahol még nem járt kameránk. Ománról van szó, a kérdés, mi lesz az olaj nyomán a gazdag szultanátusból. Este, az este után panoráma.
Utána pedig kultúrázni, ha már mondtam, ma este Darwinról lesz szó, akinek nézeteivel 200 éve nem tudnak mit kezdeni. 7:30 rövidesen folytatjuk a legfrissebbekkel. Megvan az első ítélet az október 23-ai rendzavarások ügyében. Egy gimnazista nem jogerősen 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Közben várhatóan hamarosan nyilvánosságra hozzák azon jegyzőkönyvek egy részét, amelyeket a 23-ai eseményeket vizsgáló bizottság keddi zárt ülésén rögzítettek. A dokumentumokat 80 évre titkosították.
Két rendőr is úgy vallott, hogy látta a gimnazistát köveket dobálni, és maga a 18 éves fiú is elismerte, hogy kétszer dobott ökölnagyságú követ a rendőrök felé. A bíróság ezért első fokon bűnösnek találta.
Egy rendbeli felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntettében. Ezért őt a bíróság 8 hónapi börtönbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztik.
Az ügyész tudomásul vette az ítéletet. A vádlott ügyvédje pedig 3 napos gondolkodási időt kért, hogy eldöntsék, fellebbeznek-e vagy sem. Közben a Fidesz és az MSZP és a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz fordult, hogy a titokgazda hozza nyilvánosságra azon a keddi zárt bizottsági ülésen elhangzottakat, amelyen az október 23-ai zavargásokat vizsgálták. A Fidesz szerint a kancellária miniszter nevetségessé vált a bizottságok előtt, ezért titkosította 80 évre az ott elhangzott információkat.
Lehallgattak fideszes országgyűlési képviselőket, nekünk semmi titkolni valónk nincs, azt kérjük és azt követeljük, ismétlem, hogy minden Fidesz képviselő lehallgatott telefonbeszélgetését hozzák nyilvánosságra.
A szocialisták azért hoznák nyilvánosságra a jegyzőkönyvek egy részét, azokat, amelyek nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, mert szerintük mindenkinek tudnia kell, hogy szervezett, tudatos rendbontás történt október 23-án.
Megdőltek a Fidesz vágyai, lelepleződött a Fidesz. Szembesülni kell azokkal a bizonyítékokkal, amelyek alapján megcáfolhatatlanul kijelenthető, a Fidesz tudatos politikai provokációval lejárató kampányt folytat a rendőrség és a köztársaság kormánya ellen.
A titkosszolgálatok szóvivője a Híradónak azt mondta, nagyon valószínű, hogy 24 órán belül 2 dokumentumot mentesítenek a titkosítás alól.
Átalakulnak jövőre a kórházak. Mindenhol kisebbek lesznek például a belgyógyászatok, a gyermekgyógyászatok, de a változások érinthetik a sebészeteket és a traumatológiákat is. Lapinformációk szerint fél év alatt legalább 9000 kórházi ágyat szüntetnének meg. Vidéken körülbelül 20, Budapesten pedig legalább 3 kórház már csak a tartós ápolásra szoruló betegeket fogadná. A szaktárcánál most annyit közöltek, konkrét számok és tervek még nincsenek. Nézzük a nap további híreit.
Autót és lakberendezési utalványokat nyerhetnek azok, akik még ebben a hónapban elmennek méhnyakrák szűrésre. A szakemberek szerint ugyanis tragikus, hogy a nők mennyire nem törődnek a vizsgálattal, pedig ez az egyetlen olyan rákos betegség, amely korai stádiumban 100%-osan gyógyítható.
Már 5 hajléktalan halt meg az éjszakai hideg miatt. A fővárosban elindult a krízisautó és működik a mozgóorvosi szolgálat. Az országban több helyen pedig ételt, melegitalt, ruhákat és takarókat osztanak.
Több európai országban is ítélet időtombol. A nagy esőzéseket áradások követték. Törökországban 32-en haltak meg. Északon pedig már beköszöntött a tél. Finnországban a hirtelen leszakadt hó valósággal megbénította az életet.
Az olasz kormány kész a hadsereget is bevetni, hogy véget vessen a nápolyi maffia gyilkosságoknak. Csak a legutóbbi 48 órában 7 embert öltek meg. A harc a piac újrafelosztásáért az év elején tört ki, amikor a kormány 8000 bűnözőt engedett ki a túlzsúfolt börtönökből.
Szigorodnak az ellenőrzések hétfőtől a Ferihegyi reptéren. Az uniós rendelet értelmében összesen legfeljebb 1 deciliternyi folyadékot lehet felvinni a fedélzetre. A feladott podgyászokba viszont továbbra is korlátlan mennyiséget lehet csomagolni. Azért szigorítanak, hogy kiszűrjék a veszélyes folyadékokat, esetleg a folyékony robbanószereket.
Egyre több vadmedve tör be lakott területre Japánban. Április óta 120 embert támadtak meg, 5 ember meghalt. Valószínűleg élelmet keresnek a házak között. Decemberben azonban biztosan véget ér a medvék inváziója, mert onnantól téli álmot alszanak. Következik a sport, az időjárás jelentés, majd élők és holtak a tévétaxiban. Ezt az egyet nem kell szó szerint érteni a híradóból. Mi pedig legközelebb 23-25-kor jelentkezünk, akkor Novodomszki Éva lesz a műsorvezető. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Az Opelnél a negyedik téli gumi ajándék, a kerékpárcsák pedig féláron kaphatók.
Ne maradj le! Kerülj közelebb csapatodhoz, és drukkolj velünk a magyar jégkorong válogatottnak a Pannon Nemzetközi Jégkorong Tornán. A Pannon Kupa támogatója a Pannon GSM Távközlési ZRT.
Biztos célba érés. Freelander. A terepjáró klasszikusa olcsóbban az utazásoknál. Most akár 1,5 millió forintos árelőnnyel.